Kedves hallgatom! Krisztus a kereszten azért halt meg, mert hordozta a bűn büntetését a saját testében. Ezt olvastuk Péter első levele második részének 24. versében. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter háromszor mondja, hogy Krisztus az ő testében fizette ki az ember bűnének büntetését. Ez mondatja velem a következőket. Krisztus nem bűnben halt meg, és nem a bűn hatalma alatt halt meg, hanem a bűnnek halt meg. Elfoglalta a helyem, elfoglalta a helyed, és megfizette a büntetést a bűnért. Ettől kezdve Krisztus nem jön vissza ismét, hogy meghaljon a bűnért. Többé semmi kapcsolata sincs a bűnnel, mert feltámadt a halálból. Amikor visszajött a halálból, akkor megdicsőült testben tért vissza. Megelevenítetett lélekben, vagy jobb fordítás szerint, élette kelt lélek által. Most is vele van ez a teste. Olyan testben van a mennyben, amelyet teljesen Isten szolgálatára szentelt. Ő Isten, és szabadon járulhat Isten elé minden teremtménye nevében. Most Krisztus átadhatja nekünk is ezt az áldást. Péter ezt mondja, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel. Egyesek azt mondják, hogy ez elképzelést jelent, de itt nem erről van szó. Ez arra a gondolatra utal, amelyet Pál is fölvet, amikor így szól. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél, 2. rész, 5. vers. Krisztus testben szenvedett értünk, mondja Péter, és aki testben szenved, az elszakad a bűntől. Az elszakadt szóval fordított görög szó cselekvő ige alakban azt jelenti, hogy megállni, vagy abba hagyni. Éppen ez az értelmezés okozott nekem zavart. Ezt használja Pál az első korintusi levél 13. részének 8. versében. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, vagyis a nyelvekre nem lesz szükség, és éppen ezt hangsúlyoztam a tanításomban. Amikor Görögországban jártam, szállodámtól lesétáltam az alkotmánytérre. Ahogy odaértem egy sarokra, láttam a stop jelzést, és ezt így írták ki, hogy pauó. A pauó azt jelenti, hogy megállni, amikor cselekvő ige alakban használatos. A cselekvő ige azt jelenti, hogy az alany cselekszik valamit, a szenvedő vagy visszaható ige alak a görögben azt jelenti, hogy az alanyon történik valami, és az alany nem cselekszik semmit. Ebben a versben, amit most tanulmányozunk, a pauó visszaható vagy szenvedő alakban fordul elő. Ezért egy új szövetségi lexikonban ezt szó szerint így fordítják. Enyhületet nyert. Más szóval, ha szenvedtél a testben, akkor felszabadultál a bűn alól. De vajon mit akar Péter ezzel leírni? Először is azt mondanám, hogy Isten a szenvedést arra használja fel, hogy visszatartson minket a bűntől. Bízom abban, hogy ezt már sokan személyesen is tapasztaltuk. A szenvedés visszatart minket a bűntől. De Péter itt ennél többet akar elmondani. Péter azt mondja, hogy feloldódtunk a bűn alól. Ez azt jelenti, hogy Isten megfelelően gondoskodott arról, hogy keresztény életet éljünk. Dr. Griffith Thomas mondta, hogy ebben a versben Péter Dióhéjban összefoglalja Pál római levelének 6. részét. A római levél 6. részében Pál apostol arról a gondviselésről beszél, amit Isten gyakorol az érdekünkben, hogy keresztény életet éljünk. Péter nagyon világossá tette, hogy újjászülettünk Isten igéje által. Isten lelke az igét használja fel arra, hogy Istennek gyermekeket teremtsen. Isten gyermekének új természete van, amely nem él a bűnben. Ez igazság bibliai illusztrációja, amit sokan alkalmaznak, a tékozló fiú története. Lukács evangéliuma 15. részének a 11. versétől a 32. verséig terjed. A tékozló fiú egészen a moslékos vájúig süllyedt, de tudjuk, hogy nem lett disznóvá. Apja természetét örökölte, aki egy csodálatos palotában élt az út mellett. Mivel a fiú apja természetével rendelkezett, nem szeretett a vájúból enni. Azt élvezte, amikor fehér asztalterítővel letakart asztalról ehetett késsel és villával. Szerette a sült és kirántott húst, meg az édességeket fagylalttal együtt. Ez a fiú nem törődött a moslékos vájúval, mert apja természetével rendelkezett. Péter azt mondja neked, hogy Krisztussal azonosultál. Amikor az Úr Jézushoz jössz és újjászületsz, Isten lelke megkeresztel téged, vagyis azonosít Krisztussal. Legyen tehát bennünk Krisztus értelme. Krisztus ott van Isten jobbján, megdicsőült testében, és teljesen Isten szolgálatában áll, érted és értem. Azt gondolod, hogyha igazán újjászülettél, ha valóban Isten gyermeke vagy, és új természettel rendelkezel, akkor továbbra is bűnben élhetsz. Most én kálvinista módon hangoztatom a hívők üdvbizonyosságát. Hiszem azonban, hogy túl hangsúlyozzuk ezt a pontot, ezért arminiánus barátaink szavát is meg kell hallanunk. Ez az egyik oka annak, hogy kedvesen viszonyulok a pünkösdiekhez is, olyan tanítást hirdetnek, amit nagyon elfelejtettünk, a szentség tanát. Hangoztatják, hogy a hívőknek Istennek szentelt életet kell élniük. Nem lehetsz Isten gyermeke úgy, hogy aztán kimész, és a moslékos vájúhoz telepedsz. Ha mégis ezt teszed, akkor te is disznó vagy. A disznók a moslékos vájú mellett élnek, és azt szeretik, de a fiak nem szeretik a moslékos vájút. Péter azt mondja, hogy Isten minden tekintetben gondoskodott rólunk. Újjászülettünk. A lélek lakik bennünk, a lélek által megkereszteltettünk. Krisztussal azonosultunk, és most már Isten lelke által élhetjük az életünket. A római levél 7. részében Pál bemutatja, hogy a keresztény miként szenved vereséget, ha testben él, de a római levél 8. részében megmondja, hogy Isten miként adta szent lelkét, hogy mi a lélek hatalma által éljünk. Megint visszatérek ehhez a szóhoz, hogy a pauó itt nem a cselekvő ige alakban áll, tehát nem az a szó van, hogy megszűnik, hanem az, hogy felszabadul. Isten mindent elrendezett érted és értem, hogy ne éljünk a bűnben. Lehetetlen, hogy vétkeinkben maradjunk. A fiú oda mehet a moslékos vájúhoz, de bizonyos lehetsz benne, hogy nem marad annak közelében. Egy napon el kell indulnia. Felkelek és elmegyek az én atyámhoz. Ha ma a bűnben élsz, és ezt jónak érzed, akkor bizonyára kérdésessé teszem üdvösségedet. Valaki talán ezt kérdezheti. Vajon a keresztény teheti-e ezt vagy azt? Ha a keresztény bűnben él, valami gyökeres hiba van az életében. Isten gyermekének új természete vágyakozik arra, hogy mindenben igyekezzék Krisztusnak tetszeni. Ez az oka annak, hogy annyira fontosnak érzem Isten igéjének tanulmányozását. Tudom, hogy azzal fognak vádolni, hogy a hangszeremen csak egy húron játszom. Mivel nem vagyok zenész, nekem csak egy húrú hangszerem van, és ez a következő. Szükséged van Isten teljes igéjére. Nem csak néhány versre, hogy bizonyos törvényeskedő rendszert építs fel magadnak, hogy aszerint élt kereszténységedet. Nem élhetsz keresztény életet szabályok követésével. Csak akkor élhetsz keresztény módon, ha Krisztus értelme van benned, ha Isten lelke vezérel, hogy neki tetsző módon élj, és visszatartson azoktól, amik megszomorítják, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Péter első levele, 4. rész, 2. vers. Pál nagyon határozottan beszél ebben az összefüggésben a római levél 8. része szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Római levél 8. rész, 5. és 6. vers. Mit ért Pál azon, amikor azt mondja, hogy a test törekvése halál? Vajon azt, hogy elveszti üdvösségét? Nem, hanem azt, hogy nem érzékeny az Istennel való közösségre. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, 1. rész, 6. vers. Nem élhetsz bűnben úgy, hogy közben Istennel is kapcsolatban vagy. A bűn visszatartja az embereket Isten igéjétől. Be kell vallanom, hogy a keresztények kisebbségben vannak, és amint az egész Bibliát végig prédikálom, csak a kisebbség kisebbségét szólítom meg. Nagyon sokan próbálják lerövidíteni a keresztény élet útját, pedig ebben nincs lerövidítés. Isten mondja, hogy ő a szenvedést használja fel az életünkben, hogy visszatartson minket a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Többé nem tekintjük természetesnek az életet, mert már szenvedtünk, és Isten a szenvedés által tart vissza minket a bűntől. Péter a továbbiakban előre tekint. Kijelenti, hogy az életünk rövid. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Péter első levele, 4. rész, 3. vers. Miután megtértünk, ostobák volnánk, ha életünket ugyanúgy töltenénk, mint azelőtt. De valójában ezt nem is tehetjük. Most már Krisztushoz csatlakoztunk, vele egyesültünk, nem futhatunk tovább a bűnös világgal együtt. Istennek kell élnünk. Milyen nagy igazság ez? Az élet rövid, az idő elszáll, fel kell ismernünk, hogy egy napon elébe kell állnunk ítéletre. Kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Simon Péter felsorolja ezeket a bűnöket. Homer Roadheaver személyes barátom volt, és szerettem őt, mint az Úr gyermekét. Évekkel ezelőtt, amikor egyszer együtt ebédeltünk, ezt mondtam neki. Homer, te sok éven át Billy Sunday-val voltál. Mit gondolsz, mi volt a titka szolgálatának? Ezt válaszolta. A bűnről prédikált, és mindig határozottan megnevezte, amikor róla beszélt. Ki mondta nyíltan, hogy mi a bűn? Simon Péter itt kipellengérezi a bűnöket. Kicsapongásokban. Ezek a szexuális bűnök. Kívánságokban. Amikhez sok minden tartozik. Főként a test kívánságainak a követése. Részegeskedésekben. Ez az alkoholizmus útja. Dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban. A bálványimádásokról azt mondja a Szentírás, hogy a pénz szeretete a gonosz gyökere és a kapzsiság a mi korunk bálványimádása. Ezek szakíthatnak el minket Istentől, és Péter efelől semmi kétséget sem hagy. Attól tartok, hogy korunkban sok prédikátorunk van, akik eléggé homályosan fogalmazzák meg, hogy mi a bűn. Egy humorista írta, ha van vallásod, nem ismered. Ha ismered, akkor nem szereted. Ha van vallásod, nem veszítheted el. Ha elveszítetted, akkor nem is volt vallásod. És ha sohasem volt vallásod, akkor sohasem szerezheted meg. Napjainkban valahogy ilyen homályosan beszélnek a vallásos kérdésekről. A bűnöket sorolja föl ez az igevers. Világosan olvashatók Isten igéjének fényében, és nem lehet eltéveszteni őket. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Péter első levele, 4. rész, 4. vers. Vagy Istennek igyekszel tetszeni, vagy az emberek tetszését keresed. Ha embereknek tetszel, akkor nem tetszel Istennek. Az Úr Jézus mondta, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. János evangéliuma, 15. rész, 18. vers. Ha a világ nem gyűlöl, akkor valami gyökeres hiba van benned. Amikor 16 éves voltam, egy bankban kezdtem dolgozni. Aztán a pénztár ketrezbe helyeztek 17 éves koromban, és azt ígérték, hogy a következő évben már vezető tisztviselő leszek. Úgy éreztem, hogy nagyon kedveltek és népszerű voltam a bankban. Aztán elmentem egy ifjúsági konferenciára, ahol döntöttem Krisztus mellett, és eldöntöttem, hogy lelkipásztor leszek. Visszamentem a bankba, és benyújtottam lemondásomat, de még megengedték, hogy részidőben tovább dolgozzam, így akartak kedveskedni. De rájöttem, hogy többé nem voltam olyan népszerű, mint azelőtt. Mint keresztény, elveszítettem népszerűségemet. Lényegében azok a fiúk, akikkel valamikor együtt futottam, nevetségessé tettek, és ezt elég jól csinálták, mert tudták, hogy milyen volt azelőtti életem. Ez nagyon nehéz döntés volt, amit abban a meghatározott időben hoztam. Remélem, hogy nem értesz félre, amikor elmondom neked ezt a kis történetet. Azokban a napokban táncolni jártam, lényegében én voltam a táncegyüttes vezetője. Miután döntöttem Krisztus mellett, azt gondoltam, hogy régi kapcsolataimat fokozatosan felszámolom. Elmentem a következő táncestére azzal a gondolattal, hogy többé nem táncolok, hanem ott maradok a terem szélénél. Amikor ott álltam, nagyon esetlenül éreztem magam. Volt ott egy fiú a bankból, aki a beosztottam volt a bankban. Nem sokat törődött velem, különösen akkor, amikor bejelentettem, hogy elmegyek tanulni a teológiára, pedig vezetőségi tag volt egy gyülekezetben is. Oda jött hozzám tánc közben, és ezt mondta. Ez pokol egy olyan személynek, aki prédikátor akar lenni. Tudod, ez volt az első alkalom, hogy megmondta nekem az igazságot. Egyetértettem vele. Rájöttem, hogy nem lehet fokozatosan elszakadni a világtól. A világ nem nagyon becsül téged, amikor, mint keresztény, próbálsz továbbra is együtt menni vele. Kimentem onnét, és sohasem tértem vissza ismét. Nem gondolom, hogy továbbra is bűnben maradhatsz, ha Isten gyermeke vagy. Krisztus természete van benned, vele egyesültél. Ő egyszer szenvedett a földön, többé nem szenved, hanem segít neked. Elküldte szent lelkét, hogy bennünk lakozzék. A hívők közösségébe kereszteltettünk, ahogy Péter kimutatta nekünk, és most Szentlélekkel beteljesedve Istennek élhetünk. Ezt nem tehetjük a magunk erejéből, csak az ő ereje által. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Péter első levele, 4. rész, 5. vers. Aki készül ítélni élőket és holtakat. Az egész világ, az élők és holtak világa Egy napon az Úr Jézus ítélete alá esik. Megítéli a hívőket is. Természetesen. Nem az üdvösség kérdésében, amelyet megadott nekik, amikor Isten gyermekeivé lettek, hanem a bűn miatt, mert nem engedheti meg életükben a bűnt, amiért a világot megítéli. Mivel Isten megítéli a keresztényeket a világban, tehát fenyíti gyermekeit. Jó, ha a hitetlenek jobban vigyáznak. Egy napon ítéletre kell menniük. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Uram, igéd figyelmeztetéséért. Köszönöm, hogy láttatod velem mind az ígéreteket, mind az ítéleteket. Add, hogy az ígéreteket igyekezzem elérni, és mindent megtegyek azért, hogy megmeneküljek ítéletettől. Amen.